Szeretett testvére, olvassuk az igét Mózes második könyvéből. A második könyv 16. fejezetének 11. versétől a 21-ig eképpen.
Azután így szólt Mózeshez az Úr. Meghallottam Izrael fiainak az ókolódásán. Ezért így szólj hozzájuk. Estére úgy tettek, reggelben kenyérrel laktok jól, és akkor megtudjátok, hogy én az Úr vagyok a ti istenetek. Így történt, hogy még azon az estén őrjek szálltak oda, és elvették a tábort. Reggel pedig harmat fogott a táborra vörös körül. Amikor köztük kapta lefogott harmat, apró szemcsék borították a pusztát, mintha apró tara lett volna a földön. Amikor meglátták ezt Izrael fiai, azt kérdezték egymástól. Mi ez? Nem tudták ugyanis, hogy mi az. De Mózes megmondta neki, hogy ez az a kenyér, amelyet az Úr adott nekik eredetül. Ezt parancsolja az Úr. Szedjen belőle mindenki, amennyit nem tud enni, fejenként egy ómert vegyetek lélekszám szerint. Amit szedjetek, ahányan egy sátorban vagytok. Izrael fiai így cselekedtek, és szedett ki többet, ki kevesebbet. Amikor azután megnyert az ómerrel, nem volt fölöslege annak, aki többet szedett, sem hiány annak, aki kevesebbet szedett. Mindenki annyit szedett, amennyit nem tudott enni. Mózes azt mondta nekik, hogy senki se adjon belőle másnapra. De nem hallgattak Mózesre. Voltak, akik hagytak belőle másnapra is, de az megkukacosodott és megvödösödött. Ezért megharagudott rájuk Mózes. Így mindenki annyit szedett reggelenként, amennyit nem tudott venni. De ha már forró sütött a nap, megolvadt.
Hallottuk a bibliai bizonyságtételt. Imádkozzunk.
Drága mennyei atyánk, köszönjük, hogy megtartottál bennünket, és ezen a vasárnapon is eljöttünk hozzá. Mert vágyik a szívünk hozzá, Uram, és jó a testvérekkel is közösségben lenni. Hálát adunk áldásaidért, melyekkel elhalmoztál minket. Köszönjük a család közösségét, barátokat, a sikeres vizsgákat, a munkahelyet, vagy éppen a kudarcokat, melyekkel tanítasz bennünket. És köszönjük, Uram, hogy beléptél életünkbe, hogy néha csak vesztegő, egy helyben toporgó életünk Ura és irányítója lettél, mert így lehet áldás minden dolgainkon. Kérünk, bocsáss meg, ha elfelejtkeztünk arról a szeretetről, melyel megszólítottál egykor, és amelyel naponként körülveszel. Bocsáss meg, ha nem kerestük akaratodat, hanem mindig a magunk feje után mentünk, és jól elterveztük az életünket. Nélküled. Kérünk, tarts meg minket ebben az új évben is, biztonságot és nyugalmat adunk kegyelmedben, és adj erőt, hogy ne tántorodjunk el ránk váró feladatoktól. Add nekünk áldásaidat, hogy dicsőítsünk téged. Adj nekünk örömet és biztos hitet, hogy ne legyünk sem elbizakodottak, sem hálátlanok. És add, hogy semmi ne tántorítson el bennünket éltető szeretetettől és kegyelmedtől. Kérünk,
áld meg ezt
a
mai
Isten
tiszteletet. Amen. A 445. dicséretünkből az 5. és 6. verset énekeljük. Más nem tanít meg rá, csak égi bölcsességet. evangélium a 6. fejezetéből helyünket elfoglalva, olvassuk tovább az igét. János evangélium a 6. rész első 15 verséből. Jézus azután elment a galilei tengernek, a Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a húslét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körültekintett, és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ezt pedig azért kérdezte, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi ez ennyinek? Jézus ezt mondta: ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen, letelepedtek tehát a férfiak szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyeret, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanúgy osztotta a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz: szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták: ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre, egymagában. Szeretett testvérek! Bizonyára többünkben megfogalmazódott már a gondolat, ebben a zavaros, gyakran bizonytalan, önző világban élve mi adhat értelmet igazán hétköznapi cselekedeteinknek? Mi adhat igazán értelmet hétköznapi cselekedeteinknek? Hiszen a körülmények nagyon sokszor ellene szólnak annak, hogy értelmes az a világ, amelyet mi, a Homo sapiens, formálunk. Most egy olyan bibliai történetet olvastunk, amely történet az 5000 ember megvendégelése úgy gondolom mindannyiunk számára többé-kevésbé ismerős. Most a történetnek az emberi oldalára szeretném a hangsúlyt tenni. Nemzetesen vizsgáljuk meg a messiási jel, hiszen ez az esemény az, a messiási jel emberi oldalát. Vagyis fogalmazzuk másképp az előbb föltett kérdést, nevezetesen úgy: mit tehetek én az Isten üdv tervében? Lehet, hogy azt mondjuk, semmit. Hát a hatalmas Isten tervében én, hát én semmit nem tudok tenni. Vagy talán mégis. Nézzük akkor a történetet. Jézus, amikor a sokaság jön, akkor odafordul a tanítványokhoz, közelebbről Fülöphöz, és megkérdezi, hogy honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek essenek. Honnan? Ekkora tömegnek, amelyről kiderül, hogy csak a férfiak körülbelül 5000-en voltak. Teljesen természetes módon hangzik az emberi válasz: 200 munkanapnyi munkabér kevés lenne, hogy valami kicsi kenyeret vegyünk, hogy legalább néhány falathoz hozzájuthassanak. Ugyanakkor van ennek a válasznak egy másik része is, nevezetesen az, hogy András észreveszi, szóvá teszi, szóba hozza. Van itt egy gyermek, láttam nála 5 kis árva kenyeret, az a szegények eledele volt, meg 2 halat. Persze a kenyér alatt ne az 5 kilós házi sütésűre gondoljunk, amit már a fiatalabb nemzedék nem is nagyon ismer. Sőt, ne is az 1 kilósra, hanem valami kis lángosszerű kenyérre, hiszen ilyen kenyeret ettek akkor az emberek. Nos, van egy gyermek, van nála 5 kenyér, és vegyük észre mindjárt, hogy hát ez egy teljesen természetes emberi cselekedet. Egy szülő egy kis 10 óraival, egy napi élelemmel ellátta a gyermekét, aki elment, mert Jézust szeretné látni és hallani. Hát nem így bocsátjuk el a gyermekeket, mondjuk az iskolába. Bár tudjuk, hogy lesz neki ebéd, de azért egy kis 10 órait, egy kis kirándulásra, egy utazásra úgy fölpakolunk, tábori tapasztalat, hogy az első ebédet alig eszik meg az emberek, mert a vonaton vagy a buszon telették magukat. Annyit odapakoltak. Na hát van egy gyermek, nála 5 kenyér és 2 kis halacska. Ez egyszerűen egy természetes szülői cselekedet eredménye. Na most hogy kerül az ide? Mi köze ennek ehhez az iszonyatos nagy tömeghez? És a tömeg megetetéséhez. Nézzünk egy másik, apró emberi lépést, mozzanatot. Nevezetesen a gyermekét. Amikor András azt mondja, hogy láttam itt valakinél egy kis kenyeret, akkor utána nem részletezi az evangéliumi beszámoló, de hamarosan ez a néhány kis lángosszerű kenyérke és hal már a Jézus kezében van. Gondoljuk el, most mi vagyunk azok a gyermek, vagyunk az a gyermek. Anyám gondoskodott róla. És ezek a felnőttek elveszik? Hát valahogy ez a Jézus kezébe került. Ez a gyerek odaadta, elvették. Hogy is van ez? Nos, a Jézus kezébe kerül, maradjunk ennyibe. Ezek után fölmerülhet a kérdés, akkor mi marad nekem? Nekem nem marad? Mert a felnőttek éhesek? Hát miért nem gondoskodtak magukról? Tegyük föl a kérdést mindjárt. Mi mennyire engedjük meg, hogy az, amivel rendelkezünk, ami a miénk, az az Úr kezébe kerüljön. Onnan kaptuk. Tőle bízatott ránk. De hogy az Úr kezébe kerüljön, az ő rendelkezésére álljon. Vagy mi akarunk rendelkezni azzal, amit egyébként kaptunk? Mert a föltett kérdésre valahol itt találjuk majd meg a feleletet, hogy mi adhat igazán értelmet ebben a zavaros, önző világban hétköznapi tetteinknek. Hogy egy egészen kicsi cselekedet is mennyire fontos lehet. Erre a válasz ott lesz, hogy mennyire engedjük az Úr kezébe azt, ami ránk bizatott. Nézzük a felnőtteket, a tanítványok cselekedeteit. A tanítványoknak mi volt a válasza? Úgy lelki szemeim előtt megjelennek a tanítványok, most képzeljük magunkat az ő helyükbe, amikor Jézus azt mondja, hogy hát ezeknek enni kellene adni, már sokat gyalogoltak, elfáradtak, éhesek, a testnek is szüksége van táplálékra. És akkor a tanítványok széttárják a kezüket, mint az unokám, aki még csak egy-egy szótagot mond, de nagyon remekül és nagyon egyértelműen ki tudja fejezni, hogy nincs, nem tudom, Hányszor vagyunk mi is így? Uram, nem tudom. Én nem tudom, hogy ez hogy lesz megoldva. Nincs. Mert amin van, hát az semmi. És valóban, ez a néhány árpakenyér semmi. Még akár csak a 12 számára is, nemhogy a több ezres tömeg számára. Uram, hát mi nem tudunk semmit tenni. A tanítványoknak ennyi a válasz. A szétárják a kezüket, még egy kicsit szavakkal is megmagyarázzák. Az Úr meg azt mondja, hogy de tudtok. Tudtok cselekedni. Ne tárjátok szét a kezeteket, hogy semmit nem tudtok csinálni. Hiszen mi az, amit tudtok tenni? Ültessétek szépen le ezt a sokaságot. Ültessétek le. Tessék, mozduljatok meg, és ültessétek le. Ez látszólag egy egyszerű feladat lenne, de megint, ha belegondoljuk magunkat a tanítványok helyzetébe, akkor szerintem igen hamar rájövünk, hogy nem is olyan egyszerű feladat. Meg ha egy kicsit végig gondoljuk, akkor rájövünk arra is, hogy nem is olyan lényegtelen feladat ez. Hiszen amikor sok ember együtt van, látni, hallani akar, akkor az emberek mit csinálnak? Hát egymás fölé szeretnének kerekedni. Pipiskedve, kőre, bármire, a padok tetejére, mondjuk, ha a főtéren van valami. Mindenhol fölmásznak az emberek, csak hogy a másik fölé kerekedjen, hogy ő lásson és halljon. És most itt van ez a sokaság, és ezeket ültessük le. Aztán Uram, és ezek megkérdezik, hogy mi a csodának kell leülni. Így is alig látok. Akkor mit fogunk mondani? A tanítványok valahol magukban érezhették ezt a feszültséget. Hiszen kenyérről beszélgettek az Úr meg a tanítványok. A sokaság meg nem tudja, hogy most miért kell leülni. Eddig állhattunk, eddig jó volt úgy, eddig tolakodhattunk, hogy minél közelebb kerüljünk, bár Jézus ugye a hegyoldalon van, látható és hallható, de mégis, most miért kellene leülni? A tanítványok pedig, na jó, leültetjük őket, de ezek szerint Jézus valamit akar csinálni. Elhisszük mi, megadjuk a lehetőséget neki, hogy velünk és általunk is cselekedjen? Vagy pedig, jó Uram, hát akkor ott a hegyoldalról jól hallható vagy, mondd meg a tömegnek, hogy üljetek le. De hát nem csinálunk bolondot magunkból. Hát nem tudunk mit mondani, miért kell leülni. Azt mondta a mester. Csak nem készül ez a Jézus valamire. Mert kenyérről volt szó. És hát ha leültetik az embert, akkor ha kenyérről van szó, meg leültetésről van szó, akkor az ember étkezésre gondol. Igen, a hitből való engedelmesség szolgálattá lesz. A hitből való engedelmesség szolgálattá lesz. Lehet másképp is cselekedni, de akkor nem lesz mindig szolgálat. A hitből való engedelmesség lesz szolgálat. Még ha ilyen kicsi is, hogy ezt a néhány kis árpa kenyeret az Úr kezébe adom, rendelkezésére bocsátom. Még ha olyan kicsi is, hogy oda megyek és mondom az embereknek, üljetek le. A mindegyik evangélium beszámol erről a messiási jelről, a többi evangélium azt is elmondja, hogy 50-es, 100-as csoportokban egy bizonyos rendszerint. Ez nem könnyű dolog. Emlékezzünk arra, akár csak egy táborban, hogy milyen nehéz leültetni az embereket. Vagy milyen nehéz egy 300-350 főt egy fotóra összerendezni. Hogy lehetőleg mindenki látszódjon, meg mindenki ott legyen, ne akkor jusson eszébe más teendő, amikor előre megmondtuk, hogy mikor kell ott lenni. És Jézus azt mondja, hogy tudtok mit tenni. Menjetek és tegyétek meg. Aztán mi az, amit a tanítványoknak tenni kell? Itt a János evangéliumában ez nem derül ki egyértelműen, a többiben igen, mert itt csak egyszerűen annyi van, hogy és Jézus kiosztotta. De a többi evangélium azt mondja, hogy a tanítványok kezébe adta, hogy osszák ki a megsokasított táplálékot. Most azonban, ami itt egyértelműen benne van a mai igeszakaszunkban, az az, hogy szedjétek össze a maradékot. Mi az, hogy széttárjátok a kezeteket, hogy semmit nem tudtok csinálni? Azt tegyétek, amit mondok. És akkor kiderül, hogy van mit tenni. Mindenkinek van mit tenni. A gyülekezetek akkor gyengék, és sajnos elég sokszor, és sok gyülekezet gyenge. Nem azért gyengék, mert az Úr gyenge, hanem akkor gyengék, és akkor vagyunk gyengék, amikor egyértelműen megértettük az Isten akaratát, mi meg is szétálljuk a kezünket. Én most nem érek rá, én ezt nem tudom megcsinálni. És mindenki csak mentegetőzik, mindenki passzolná át másokra azt a nagyon egyszerű hétköznapi feladatot, amit pedig az Úr ránk bízott. És így persze, hogy erőtlen lesz egy közösség. Szedjétek össze a maradékot. Tulajdonképpen ez a bibliai szakaszunk kapcsolódik a múlt vasárnapihoz is, ahol a tanítványképzésről szólt az ige. Mert itt is tanítja, képezi egyúttal a tanítványait is Jézus. Itt a szolgálatról van most szó, de a szolgálat által tanít és formál bennünket az Isten. Természetesen, bár mondtam, hogy most ezt a bibliai szakasz alapvetően az emberi oldalról vizsgáljuk meg, természetesen nagyon fontos hangsúlyt meg kell fogalmaznunk. Nevezetesen Jézus pedig kezébe véve ezt a néhány kis kenyerecskét hálát adott. És ez újra és újra végigvonul a Szentíráson. Hálát adott és kiosztotta az 5000-nek. Emlékezünk az utolsó vacsoránál is, a kenyér megtörésénél hálát adott. Emlékezzünk a húsvét utáni emmausi tanítványok történetre, beszélgetnek, úgy el vannak kámpicsorodva, hogy nem jött be a dolog, ez a Jézus meghalt, hogy nem ismerik föl. Mikor ismerik föl? Amikor otthon behívják ők nagy lelkűek, ezt a vándor, ne menj már a sötét éjszakába, bizonytalanba tovább, pihenj meg itt nálunk, vacsorát is adnak neki, és igazán akkor jön a nagy dolog, amikor Jézus hálálhatva megtöri a kenyeret. Hát ez a mester, az úrvacsora. Hálát adott, és megtörte. Igen, itt is az Istenre utaló bizalom kifejezése, hálát ad. És ilyen értelemben ez az ajándékozási csoda, mert jó néhány messiási jel van az evangéliumokban, ahol kérnek. Uram, beteg a hozzátartozóm, a szolgám, segíts. Uram, vak vagyok, segíts. Uram, beteg vagyok, gyógyíts. Itt kérnek az emberek. Itt nem kér senki. Itt nem azt olvassuk, hogy jött a tömeg, nagyszerű Jézusi tanítást hallott, aztán már kezdett korogni a gyomra, és akkor odafordult Jézushoz, hogy egy kis kenyeret nem tudnál adni, mert akkor szívesen hallgatnám téged tovább. Nem kéri senki, még csak most közelednek. Jézus ajándékként adja ezt a gondoskodó messiási jelt, és ilyen értelemben tehát ez a kenyércsoda egy kicsit az úrvacsorára is emlékeztethet. Nem az, csak szimbolikusan emlékeztethet bennünket. Mert az Úr az egész emberrel törődik, de nem akarja fölvállalni a világ minden szociális gondját. Ebben a történetben egyszer mind a kettő benne van. Benne van az, hogy ő maga kezdeményezi, hogy kenyeret ad nekik, amikor viszont belelkesül a tömeg jelentős része, ilyen vezér kellene, csak úgy osztja a kenyeret. Dolgozni se kell. Hát a dumáját azt meghallgatjuk, meg a Szent Szöveget is, mások hittel jöttek, ilyen kellene, akkorákat ígér, még néha valamit ad is. És akkor Jézus, amikor királlyá szeretnék tenni, akkor Jézus ott hagyja őket, és felmegy a hegyre. Nagyon-nagyon fontos dolog. Nem vállalja föl a világ minden szociális gondját, mert ezt nekünk kell megoldani. Ne az Istenre mutogassunk, meg majd tőle várjunk olyan dolgokat, amire az Úr azt mondta, hogy a mi dolgunk. A tenyér igazságosabb elosztás az az ember dolga. Az Isten olyan világot adott, teremtett, amiben van elég energia, van elég táplálék, csak mi nem tudjuk a csapokat rendesen kezelni, hogy másnak is jusson belőle. Mi úgy vagyunk, ahogyan ott a pusztában, a manna, bár elhangzott a bátorítás, hogy mindenki annyit, amire most van szüksége, nem, akkor is harácsol. Nem baj, ha megromlik, de másnak ne jusson. Én akarok, nekem kell. Ott Mózes könyv egyenesen azt is megjegyzi, hogy Mózes megharagudott a népre. Ennyire értetlenek vagytok, vagy ennyire kisítőek vagytok. Az Úr holnap is ad. Miért harácsolod össze, hogy ott romoljon meg, a másiknak meg ne jusson. Tehát egyik oldalról az Isten gondoskodó szeretete is kiábrázolódik ebben a messiási jelben, de másik oldalról egyértelmű az útmutatás. Ilyen királyságot Jézus nem vállal. Nem ezért jött. A kenyér kértést, annak igazságosabb elosztását, azt nektek kell megoldani, emberek. Meg kell értenünk ebből a rövid jézusi cselekedetből. Fogalmazzuk meg tehát a következményeket. Hogyha ezt a nagyon ismert történetet végig gondoljuk, most különösképpen az emberi oldalról, hogy mi az, amit az embernek kell cselekedni, akkor bizony csöndesebbé kell, hogy váljon a panaszunk, hogy a mi életünknek, a mi munkánknak nem sok értelme, nem sok haszna van ebben a világban. Hogy hétköznapi tetteinkkel visszaélhetnek, kihasználhatnak. Nincs itt értelme jót tenni. Ez a panasz el kell, hogy hallgasson. Hiszen mi adhat értelmet hétköznapi tetteinknek? Az, hogy az Úr ügyében néhány halacskával is lehet szolgálni. Nem kell elmenni a világ túlsó végére misszionáriusnak, amire úgyse megyünk el, mert, hanem azt a néhány halacskát is az Isten akarata szerint, az Úr rendelkezése szerint az ő kezébe kell adni, és majd aszerint kell fölhasználni. És lesz értelme annak a hétköznapi egyszerű cselekedetnek is, ami nincs itt leírva, csak a következménye, hogy van itt egy gyermek, és neki van ennivalója. Itt a sok nagy okos felnőtt, és érdekes módon nem egy felnőttre mutat rá András, hanem egy gyermekre mutat rá. Neki van ennivalója, honnan volt? A szülői gondoskodó szeretetből. Ez a hétköznapi monoton feladat. Ez is, hogyha az Úr rendelkezésére bocsátjuk, akkor hatalmas áldás forrásává lehet. Igen, néhány halacskával, nagyon kevéssel is az Úr ügyében, az ő rendelkezése szerint lehet cselekedni és szolgálni. Aztán mi adhat értelmet a mi földi életünknek, cselekedeteinknek? Hát éppen azáltal értékelődik föl, hogyha az Isten rendelkezésére bocsátjuk. Ha az Isten akarata valósulhat meg, ő meg tudná nélkülünk is. Jézusnak lett volna hatalma az 5 árpa kenyér és 2 halacska nélkül is cselekedni. Hát nem nagyobb lett volna a jel, ha semmiből osztja. Nem. Az az 5 árpa kenyér, az kellett hozzá. A 2 hal kellett hozzá. Felértékelődik, amit cselekedetünk. Amit a maga helyén végzünk, néha talán kicsit belefáradunk, úgy gondoljuk, mi ez, hát nem tudunk mi semmit tenni. De igen, tudunk, felértékelődik, ha az Úr akarata szerint történik az. Részesei lehetünk a jelnek, hiszen ez egy messiási jel az 5000 megvendégelése. De részesei lehetünk a jelnek, és ez a jel az Isten üdvözítő tervének a része, részesei lehetünk az Isten cselekedetének. Ez egyúttal közösséget is jelent. Közösségben lehetünk. Az Úrral, és ahogy kiderül majd egymással is. Ültessétek le. Nem egy tanítvány feladata volt, hanem a tanítványi közösség feladata volt. Menjetek és ültessétek le az embereket. Jézus mondhatta volna, hogy üljetek le. Nem. Menjetek. Ez a ti dolgotok benne. Ez a ti feladatotok. És tegyétek meg mindezt együtt. Aztán azt is észrevehetjük, hogyha az Isten akaratát keressük, és abba simul bele a mi hétköznapi cselekedetünk sora, akkor helyes medret is kap a mi cselekedetünk, a hétköznapi tetteink. Egy Isten szerint való medret is kap. Ez a világ, ez sokfele szeretne sodorni, sokfele igénybe akar venni bennünket. Az Úr akar egy medret adni a tetteinknek. Aztán azt is észrevehetjük ebből a történetből, hogy a csodahitnél sokkal fontosabb az igében, az Úr szavában való hit. Az emberek csodahitet emlegetnek mindig. Lássunk valamit. Arra se hittek. Az egész evangélium beszél erről, hogy arra sem hisznek emberek. Nem a csodahit kell, mert a csodahit az nagyon gyenge hit. Az mindig az újabb csodát várja. Aztán megint egy újabbat. Így nyomogatják sokszor a tévékapcsolót is. Ez nem érdekes. Valami szenzációsabbat. Mást is megmondtuk. Még egy szenzációsabbat. Ha még valahol van valami izgató. A csodahit lehet egy lépés, de annál sokkal fontosabbról van szó. Nevezetesen az Úr akaratában való hit. Az Úr szavában való hit. Ez sokkal hasznosabb. Aztán a következménye között észre kell vennünk azt is, hogy a részvétel az isteni tervben, üdvözítő, szabadító, megváltó tervben, az megváltoztat. Mindenkit. Megváltoztat. Nagyon érdekes lenne, hogyha most azt kérném, hogy ha hazamentünk, jövő vasárnapig legalábbis, ki írja le, hogy én voltam az a kisgyermek, és mit jelentett nekem, hogy részese lehettem ennek a hatalmas jelnek. Azt a néhány kis tenyeret, amit nekem oda csomagoltak, én odaadtam az Úr kezébe. Hogy mit jelentett ez? Másképp mondom. Gondoljuk végig, amikor valamiben engedelmesek voltunk, és valamit az Úr kezébe tettünk, hogy használja az Úr, akkor mit jelentett ez nekünk? Mert biztos, hogy nem lettünk szegényebbek. Igen, megváltoztat. Megváltoztat mindenkit, nem csak engem, a másikat is. Aztán mi következik tehát mindebből? Összefoglalásként így fogalmaznám meg. Az Isten üdvözítő tervének szolgálata ad igazi, örök értelmet. Ez zavaros, céltévesztett világban tetteinknek és életünknek. Így legyen. Amen. A 197. dicséret, 197. dicséret, 4. 5. versét énekeljük. Tanúságra erőt, csak te tőled térünk.
Thank you.
Jézus Krisztus, hogy érettünk önmagadat megüresítette, szolgai formát lettél fel, hogy elveszett juhaidat megkeresve üdvösségünkre szolgálj. Bocsásd meg, Urunk, hogy bűnös céltévesztett világ káoszában, önző törtető harcaiban gyakran úgy érezzük, hogy nincs értelme, jelentősége életünknek, kicsiny tetteinknek, a jó cselekvésének. Dicsőítünk, Urunk, hogy felismerhettük, a Krisztusban kiválasztottál minket magadnak már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtted szeretetben. Dicsőítünk, hogy fiad által, hogy fiaiddal fogadtál a Krisztus által minket, hogy egész életünkkel magasztaljuk dicsőséges kegyelmedet. Segíts, Urunk, felismerni és elfogadni üdvözítő tervedből a ránk bízott feladatot. Segíts, Urunk, kicsiny életünket, javainkat, erőnket, képességünket, időnket a Te akaratod szerint mások szolgálatába állítani. Segíts, Urunk, hogy válságos időkben is reményteljesen szolgáljuk a Te akaratodat. És segíts, Urunk, hogy megtapasztaljuk a szolgálat, a közösen végzett feladat örömét. Segíts, hogy a közös szolgálatban való részvétel által mindnyájunk változzon is. Segíts, hogy így oda tudjunk és oda akarjunk állni, a megszomorodottak mellé, gyászolókat vigasztalni, hogy oda tudjunk állni a megfáradottak mellé, hogy felfrissülhessenek, hogy a mi életünk áldás, a tőled jövő áldás forrása lehessen, továbbadója lehessen nemzetünk lelki megújulására, ébredésére. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben, a Szentlélek által. Amen. Szeretett testvérek, folytatjuk a 2008-as esztendőfalú hálaadást, az újévi jelentést, a gyermek és ifjúsági munkával.
Kedves testvérek, ahogy minden évben, én ebben az évben is ifjúsági munkáról és a hitoktatásról fogok beszámolni a gyülekezeteknek. Az előző évek során leginkább arra mögöttes munkáról beszéltem, amit az ifjúsági munka jelent, az ifi vezetés jelent. Ebben az évben arra gondoltam, hogy képek segítségével szeretnék inkább betekintést nyújtani mindazokban a programokban, azokban az alkalmakban, amelyeken a fiataljaink részt tudnak venni. Mindenek előtt arról kell beszéljek, hogy a gyülekezetünkben körülbelül 120-150 fiatallal találkozunk heti rendszerességgel az elmúlt év során 12 ifjúsági csoportban. Ebből a 12. a Matuzsálem ifi, az idén kezdte meg a munkáját a frissen konfirmáltakból. Az ifi vezetők azok havonta találkoznak, átbeszélik a csoportban a közös dolgaikat, illetve szót ejtünk arról, kinek-kinek milyen problémái vannak az évek során, a hónapok során, illetve milyen aktuális események vannak, amikor szervezünk valamit. Nagyon fontos a közösség építés ezeken az alkalmakon, hiszen így válik lehetővé az, hogy minél jobban megismerjük egymást, hogy mindenkinek az erőssége szerint legyen meg a szerepe ebben a közösségben. Az ünneplésről nem is beszélnek, hiszen ilyenkor tudjuk kifejezni azt is, hogy mennyire hálásak vagyunk, vagy mennyire jó együttmunkálkodunk. Karácsonykor minden évben meg szoktam hívni magamhoz az ifjúsági vezetőket, és ilyenkor próbálom nekik kifejezni azt, hogy mennyire hálás vagyok azért a munkáért, amit ők végeznek a gyülekezetben. Hiszen nem csekély munkát végeznek ők közöttünk. Gondoljunk csak bele, hogy hány és hány órát töltenek ők azzal, hogy felkészüljenek egy-egy alkalomra, hogy nem csak abban a pár órában kísérik a fiataljaikat, hanem a hét során folyamatosan készülnek, ha kell, külön találkoznak velük, külön telefonálnak, csetelnek velük, tartják velük a kapcsolatot, hiszen tudnak a fiataljaik egyéni életéről. Ebben az évben egy új dolgokkal is próbálkoztunk, mégpedig közösségileg elment az ifi vezető csoportja szolgálni Battonyára, Kunnárbotára, illetve Magyar Dombegyházra. Elvárjuk a fiataljainktól, hogy kiálljanak, szolgáljanak, igét olvassanak, imádkozzanak, színdarabokat adjanak elő. Arra gondoltunk, hogy mi is ezt fogjuk tenni együtt. Közösen próbáltunk, közösen utaztunk, így a csoport még inkább összekovácsolódott. Nagyon nagy élményt jelentett az, ahol találkozhattunk az ottani icike-picike gyülekezetekkel. Láthattuk, hogy mennyi küzdelemmel jár az ország más vidékein a keresztény élet. És nem csak ők kaptak a mi lelkes szolgálataink által, hanem bizony-bizony mi is nagyon sokat épülhettünk általuk. Nagyon sokat, hiszen ez azt is jelentette, hogy kaptuk a csillogó szemekből, tekintetből, a finom ételekből, a nagy készülődésből, amivel vártatunk. Most pedig az ifik életéről fogok egy pár szót elmondani. A konfirmáció továbbra is a belépést jelenti az ifjúság életbe. Ebben az évben is sokan konfirmáltak a gyülekezetben, és a nagy részük meg is maradt a közösségünkben. A következő pedig tekintsünk bele az ifjúsági csoportokba. Az Ábrahámkör már nem ifi. De mivel Ával ők kezdődnek, ők a legidősebbek, ezért az ő képüket is beraktam. Igazából az ifik még éppen a Boázzal kezdődnek, már valószínű, hogy most már őket is a felnőtt körök közé fogjuk sorolni, minek laikus vezetőik vannak. A Boáz ifi a 27-30 évesek köre, a Cirénei Simon ifi egyel alattuk a 25-26 éveseké, a Dávid ifi a 23-25 éveseké, ők éppen most kezdik a munkát, most végeznek az egyetemen. Az Éli ifi a 22-23 évesek, a Fébi ifi a 21-22 évesek, ők a legifjabbak azok között, akik már önjáró, akiknek már nincsen idősebb ifi vezetője. A Gábriel ifi a 21-22-21 évesek, Hóseás ifi 19-20 évesek, az Izrael ifi a 12. osztályosak, az idén fognak érettségizni, Józsué ifi a 11. osztályosok, Cornélius ifi a 10. Lídia a 9. osztályosok, Matuzsálem pedig a legifjabbak, az idén konfirmáltak, noha a legidősebb nevet választották. Az ifjúsági csoportok nem csak hetente találkoznak, hanem igyekszünk nekik minél több olyan programot szervezni, ahol ők is közösségben lehetnek egymással. 2007 óta közös istentisztelettel kezdjük meg az ifis évet. Ez egy alternatív istentisztelet, nem szószékes, fekete palástos alkalom, hanem egy sokkal közvetlenebb alternatív alkalom. Igyekszünk interaktivitást is vinni bele, hogy ők maguk is részesei váljanak annak, ami történik. Nagyon fontos, hogy ők is zenélnek rajta, ők maguk ilyenkor összeállítanak egy vetítést, ők is több tekintetben tudnak szolgálni közöttünk. Az idén meghívott vendégünk is volt, Gál Álmos kerámikus, akinek a táborban lévő bőréket is köszönhetjük, aki vallott hitéről, illetve arról beszélt, hogy mit is jelent formálódni Isten kezében. Ebben az alkalmunk kézműves program is volt, egybe kötve szeretett vendégséggel. Nem csak a felnőttek korában nagyon fontos az együtt evés, hanem az ifisek életében is, hiszen a közös étkezés közösséget teremt. Minden évben a legfontosabb ifjúsági alkalom az ifjúsági nap. Áprilisban tartottuk meg az egyetemi templomban, kivételesen még pedig azért, mert itt az építkezés folyt, de jól látni, hogy az egyetemi gyülekezettel milyen jó kapcsolatunk van továbbra is. Porsai Ede vallástanárt hívtuk meg, aki arról tartott két előadást délelőtt a fiataloknak is, hogy kik is vagyunk. Önismeretről, identitás keresésről szóltak ezek az alkalmak. Délután pedig különböző közösségi programokon vehettek részt, koncerten, kézműves foglalkozáson, játékon, kiállításon, és ami különösképpen nagy dolog volt, az az, hogy 200 fiatal jött el az egyházvergéből összesen, és ennek a felét 100 főt körülbelül a nagyerdei fiatalok adták. Továbbra is koncepció az, hogy az ifjúsági csoportok részt vegyenek a szolgálatban. Nagyon fontos, hogy minden ifinek meglegyen a maga feladatköre egy-egy szolgálat alkalmával, tehát az ifi napon is volt, aki ételkoztott, volt, aki zenélt, volt, aki fogadott, és ugyanígy van ez minden más alkalommal is. Hiszen észrevettük, hogy ha ők maguk érdekelté válnak az alkalomban, a szolgálatban, akkor sokkal szívesebben eljönnek közénk. Adventkor kakaóházat csináltunk. Ez a felnőtt teaháznak az ifjúsági belhozata, csak ilyenkor kakaót és kalácsot szolgálunk fel. Ezúttal ára is csináltunk, a jótékonyság járverést a Battonyai gyülekezet számára, illetve Kunábot és Magyar Dombegyházi gyülekezet számára. Az ifi vezető vetített képekkel beszéltek arról, mit is éltek ott át, és utána, de voltak felajánlások, azokat licitálásra bocsátottuk, és árverezés által 36 ezer forintot gyűjtöttek össze az ifisek. Szeretnék őket tanítani arra, hogy lehet adakozni, hogy lehet segíteni azokat, akik szegényebbek, akik nehézségekkel küzdenek, hiszen ezeket már most fiatal korban lehet tanítani a fiatalabbak számára, illetve lehetőséget nyújtottunk nekik arra, hogy a karácsonyi ajándékokat is beszerezzék szeretteiknek. Az évzáróval fejeztük be a tavalyi tanévet, ami hasonlóképpen ment az első évnyitó alkalmához. Az építkezés az nem csak a gyülekezet egészét határozta meg az elmúlt évben, hanem a fiatalok életében is igen fontos szerephez jutott. Hiszen mindent átalakítottunk, van egy új épületünk, illetve a gyülekezeti házunkat átépítettük. A fiatalok körében is éppen ezért csináltunk egy Bibliaóra sorozatot. Épüljünk és építsünk címmel, amelyben átvettük a gyülekezetnek a múltját, jelenét és jövőjét. Nagyon fontos az, hogy ezekről beszéljünk, különösképpen a missziói vetületéről. Végig gondoltuk azt, hogy a fiatalok is mit kaptak már itt a gyülekezetben, milyen szállakkal kötődnek ide, és mit visznek tovább. Mit jelent a gyülekezet élete? Tudatosan jó ezt végig gondolni, nem csak felnőttként, de fiatalként is időről időre, hiszen identitás ad a számunkra, gyökereket, amelyekhez vissza lehet nyúlni, és amit tovább tudunk adni a következő generációnak. Éppen a Biblia körrel foglalkoztunk ezzel a témával több alkalommal. Februárban pedig a fiataloknak egy bulit tartottunk az építkezés jegyében. Beszélkező volt a gyülekezet életéről, illetve sok játék, színdarab, mulatság, és ezen az alkalmon téglajegyeket árusítottunk, hogy ezáltal az összeadott pénz által ezt is tudjuk az építkezésre fordítani, és ezáltal az ifisek is részt vegyenek abban a gyűjtésben, amit az egész gyülekezetben meghirdettünk. De nem csak így segítettek a fiataljaink, hanem aktívan részt vettek a fizikai munkában is. A takarításban, az új részben, illetve a régi részben a konyhát például ültették teljesen rendben, miután megkaptuk a szép új bútorokat. Illetve a park rendbetételében segítettek egy igen-igen esős napon, továbbá most is péntekenként nem egyszer felmosnak maguk után, hogy így könnyítsék a szombati takarító dolgát. Az átrium az egy nagyon fontos terület lett az ifisek életében, különösképpen péntekenként, hiszen ilyenkor 6 ifi és 3 felnőtt csoport tagjai találkoznak. Találkozási ponttá vált az átrium. Hiszen gondoljunk csak bele, hogy eddig a pici lakodási lakáshoz járó belépőhöz nem volt hely, hogy találkozzanak. És volt, aki az év elején itt döbbent rá, hogy jé, te is ilyenkor jársz ifire, mert hogy egyébként nem találkoztak. Most ilyenkor le lehet egy kicsit ülni, az akkor jövő csoportok együtt gyülekeznek, találkoznak, beszélgetnek, találkoznak a felnőttekkel is, tehát ez mindenképpen egy közösségépítő helyé vált a gyülekezet életében. Az alapsorban pedig felépült az asztali foci, ami jóval többet jelent, mint egy egyszerű játékot. Hiszen azáltal, hogy ide jöhetnek csocsózni, azt is jelenti a számukra, hogy a szabad idejüket itt tölthetik egy igen védett környezetben. Jó az, hogyha a hétköznapok és a kegyességi élet nem válik el, A gyülekezet életteret is jelenthet a számukra, hiszen itt lehet szórakozni is, de egyszerűen be lehet jönni, csak akár játszani egyet a barátokkal. Az ifjúsági munka elválasztatlan a gyülekezettől. Nagyon fontos, hogy az ifjúság benn legyen a gyülekezet életében, ne elválva legyenek itt. Fiatalok szolgáltak karácsony előtt. Ekkor is minden csoportnak megvolt a maga szerepe. Ez már a negyedik ilyen adventi Isten tisztelet volt, mondhatjuk, hogy hagyomány a gyülekezet életében. Pár héttel ezelőtt ezen az alkalmon részletesen beszéltem arról, hogy ki mit csinált. Illetve jó visszaemlékezni a Phoebe ifinek a gyülekezet előtte bemutatkozására is. Talán észrevettük, hogy az elmúlt időkben időről időre egy-egy csoport bemutatkozik. Jó pár hónappal korábban az Ábrahám kör már beszélt arról, hogy kik is ők, mi minden áll mögöttük. Pár hete pedig a Phoebe ifi vallott így a gyülekezet előtt. Fontosak az ilyen alkalmak. Nem csak azért, mert jó ilyenkor kiállni a gyülekezet elé és beszélni arról, hogy kik is ők, hanem ilyenkor ő maguk is végig gondolják, mi mindent kaptak. És a Phoebe ifi életében is ez igen-igen fontos pont azóta is. A fiatalok zenélnek a gyülekezetben. Az ifi zenekar egyelőre nem folyamatosan működik, hanem alkalomszerűen jönnek összepróbálni, de komoly munka van mögöttük. Illetve jó azt végig gondolni, hogy ilyenkor a saját hangszereiket erősítjük hozzá a gyülekezetben, hiszen mi nem tudunk nekik semmi ilyesmit biztosítani. Többször szolgáltak már itt közöttünk vasárnap délelőtt is, nem csak adventkor, hanem volt már rá példa, hogy az András szolgálat alkalmain, illetve a fiataljainkat meg lehet hívni egy-egy alkalomra, például amikor a gyertyás adventi este volt, felnőttek mellett ők is szolgáltak, illetve az ifjúsági alkalmakon rendszeresen részt vennek, az meg a táborról nem is beszélve. Nagyon fontos a gyülekezeten kívüli szolgálat is, amit a gyülekezet tagjaival együtt végzünk. Mindenek előtt a kántálás, amelynek már hagyománya van. Minden évben elmegyünk a Kenízi Gyula kórházba, hogy így a fiataljaink szembesüljenek azzal is, hogy mit jelent a betegség. Hogy mit jelent az, amikor valaki úgy indul neki a karácsonynak, hogy lehet, hogy hazamehet, és lehet, hogy nem. Ilyenkor találkoznak könnyekkel, nevetéssel, örömmel és bánattal a folyosókon, és mindenek előtt szembesülnek azzal, hogy milyen komoly szenvedésben van részen némelyeknek. Hasonlót tapasztalnak meg, amikor ők maguk is részt vesznek az ételosztásban a hajléktalanok között. Egyrészt voltak, akik itt voltak és csomagolásban segítettek, mások pedig kimentek és énekeltek, bátrabbak még beszélgetésbe is elegyedtek a hajléktalanokkal. Reméljük, hogy idén is részt vesznek majd ezekben a szolgálatokban. Az idén volt először, hogy részt vettünk az ökumenikus megmozdulásban a 72 óra kompromisszumok nélkül alkalmon. Ez egy program, amely azt a célt szolgálja, hogy valamilyen szociális tevékenységet folytasson a keresztény fiatalok csoportban. Ebben az évben a nagyerdei gyülekezet tagjai először is részt vettek erdőtisztításban az idősek otthona parkjában, illetve a református óvoda játszóterén takarították ki. Igyekszünk más gyülekezetekkel is kapcsolatban lenni az egyházmegyében. A naptámpomi Éden zenekar meghívott bennünket a koncertjére, amelyen tavaly januárban részt is vettünk, hiszen ők is szívszámmal ellátogattak hozzánk minden egyes ifjúsági napunkra. Hasonlóképpen részt vettünk az egyházmegyei ifjúsági napon novemberben, szintén a naptámpom szervezésében, szívszámmal, ahol kicsit még részt vettünk a szolgálatokban is. Különös épülést jelent a fiataljaink számára, hogyha elmehetnek máshová, hiszen ott is láthatják azt, hogy hol milyen ifjúsági élet van. Korábbi években a Kossuth utcai gyülekezet hívott meg így bennünket, voltak Bagamérban ifjúsági napon. Az egyik csoportunk elment a Refisz egyik őszi vagy tavaszi táborára, illetve Tiszabercszerre rendszeresen járunk Szilágyi Sándor Tisza gyülekezeteibe. Az idén az egyházmegyei labdarúgó tornán elnyertük az első díjat és a legjobb kapus külön díját. Ez is mutatja, hogy a sportban is jeleskedik gyülekezetünk. Van egy foci csapatunk, amely szerdán szokta tartani az edzéseit. Valamint egyébként kosárlabdában is jeleskednek közöttünk. Tavaly is több mint 120 fiatal vett részt a több generációs nagytáborunknak Sátoralja új helyen, amely minden év meghatározó eseménye a gyülekezet számára. A 35 fős munkatársi közösség jelentős részét, ha jól megnézzük, az ifi vezetők teszik ki, már több mint a fele az ifi vezetőkből áll. Itt is délelőttönként nagyokat beszélgetünk hitbeli dolgokról, éppen ezért, amikor a készülés ideje van, akkor a közös nagy munkatársi készülésen túl külön szekcióként az ifi vezetők külön is gyűlnek, hogy ezekre a beszélgetésekre minél jobban fel tudjanak készülni. A játék az minden ifi életében nagyon-nagyon fontos, hiszen a köztünk lévő kapcsolatot erősíti. A sportolásról ne is beszéljünk, és ebben az évben a foci és a kosárlabda mellett megjelentek az úszóversenyek is, amelyek szintén az ifisek bonyolítottak le. A túrázásról nem is beszélve, az idén két rövidebb túra volt, melyet néhányan nehezményeztek is közülük. Ilyenkor a többi generációval együtt lehet menni egy napon át. Az utolsó este pedig a kenyér, vagy a kalácstörésnek az ideje, amikor megint csak közösen együtt vagyunk kicsik és nagyok, és mégis minden csoport együtt töri meg a kalácsot. Az ifjúság így része az egész gyülekezetnek, amit folyamatosan szeretnénk hangsúlyozni, és nagyon örülünk, hogy ilyen sokan, ilyen szép számmal és ennyire aktívan vannak ők közöttünk. És köszönjük szépen mindazoknak a munkáját, akik részt vesznek az ifjúsági munkában, legyenek azok ifi vezetők, vagy éppen ifisek, illetve szülők, akik támogatnak bennünket sok-sok különböző módon. Most pedig még a hitoktatásról és a gyerekmunkáról szeretnék beszámolni egy pár gondolat erejéig és kép segítségével. Öt általános iskolában és három óvodában tartunk hittant, 28 csoportban, 335 gyermeknek. Sajnos meg kell állapítsuk, hogy egyre kevesebb a gyermek. Ebben az évben már az egyik lakótelepi iskolának a felső tagozata másik iskolában van, jövőre pedig az alsó tagozat is átkerül, megszűnik egy teljes lakótelepi iskola, ahol még az én gyermekkoromban 6-7 első osztály indult. Az Újkerti általános iskola úgy tűnik, hogy más funkciót fog betölteni ezután a lakótelepi életében. Nézzük át, hogy kik is oktatnak a különböző iskolák, vagy ezek pillanatképek által betekinthetünk a munkába. A Bújai általános iskolában Kristófné Máté Ildikó végzi az oktatást. Az Árpád-vezér általános iskolában a Böszörményi úton Rácz Klári a kicsiket tanítja, a nagyobb vacsvákat pedig Nagy Katalin, aki egyébként ifjúsági vezető is. A 60 általános iskolában én tartok hittanórákat. Az Újkertiben még ebben az évben szintén Ildikó tartja az óráit. A tavaly előtt pedig Máténi Cseke Magdolna végezte ott a hitoktatást. A kettes Jaladár általános iskolában a gyengénlátók között Judit végzi a szolgálatot, ami egy egészen különleges szolgálatot igényel, hiszen nem csak gyengénlátók vannak ott, hanem fizikailag is sérült gyerkőcök, akikkel egészen másképp kell bánni, mint egészséges társaikkal. Tamás és Soltész Viktória három óvodában tartja a hittanórákat, a Babics utcai, Martonfalvi és Simonyai úti óvodában. A hitoktatásnak a végét a konfirmáció jelenti pünköst előtt. A 7. osztályosok itt két csoportban konfirmáció előkészítőn vesznek részt, hogy a konfirmáció után beléphessenek az ifis életbe. A család Isten tisztelet egy különleges színfoltja a gyülekezet életének. A testvérek talán nem sokat tudnak róla, hiszen nem vagyunk ott. Illetve én igen, de a gyülekezet nagy része nem lehet jelen. A család Isten tiszteletnek a célja az, hogy a szülők és gyermekek együtt tanulmányozhassák Isten ígéjét. Ezek a szülők általában jóval a gyermekek mögött vannak, akik hittanórára járnak, így próbáljuk a szülőknek is tanítani azt, hogy mennyire fontos, hogy gondolkodjunk Istenről, hogy vele járjunk, hogy gyülekezetbe jöjjünk, ahol közösségre találhatunk. Ezek olyan alternatív alkalmak, amelyek nem szószékes, prédikációs alkalmak, hanem olyan interaktív lehetőségek, ahol a szülők is megszólalhatnak, a gyerekeket is kérdezzük, és ilyenkor a hitoktatók is részt vesznek a szolgálatban, igeolvasás, imádság, beszélgetés által. De persze van, amikor mi is segítségre szorulunk, így hát a kicsiket is bevonjuk. Nagyon lelkesek, amikor tartani kell ezt-azt, vagy megnézhetnek valamit az asztalon, őket is kérdezgetjük és válaszolhatnak a számunkra. Minden év tematikus szokott lenni. A tavalyi tanévben arról volt szó, hogy Isten olyan, mint a pásztor, a kőszikla, a mécses, az építész, a fazekas, és természetesen ő a mi királyunk. Ezek köré a témák köré csoportosultak a családi Isten tiszteletek alkalmai. Ezeken az alkalmakon kicsit és nagyobb megtanulnak egy-egy aranymondást Ildikó néni vezetésével. A jutalom pedig nagyon fontos. Ezekért az apróságokért a kicsik nagyon szívesen eljönnek, nagyon lelkesednek és nagyon keményen megküzdenek házi feladatokkal, rejtvényekkel. És ami nem utolsó dolog, kérik a szülőket, hogy hozzánk el őket, mivel meg kell nyerni a jutalmat. A tavalyi évben vendég is érkezett hozzánk, szintén Gálánust hívtuk meg. Sok gyerkőt még soha nem látott korongot, itt ki is próbálhatták, és megérthették így nagyon képies módon, hogy Isten hogyan formál bennünket. Természetes, hogy őket is bevonjuk a szolgálatba. Van, hogy a kicsik is kiállnak és együtt énekelnek. Nem könnyű azonban ez. De nem egyszer előfordul, hogy valamit megszervezünk az iskolában, aztán a szülők nem hozzák le a gyerekeket, mert épp egyik program van. De így próbáljuk őket tanítani arra, hogy jó hiszt venni ezeken az alkalmakon. Karácsonykor mindig van egy nagy karácsonyi műsor, amely minden iskola részt vesz. Igyekszünk ilyenkor, pillanatképek láthatók belőle, igyekszünk ilyenkor minél többeket bevonni. Nem könnyű ez. Hiszen közös próbára nincs lehetőség az iskolában, és például van úgy, hogy hat osztálynak a munkáját kell összehangolni, és itt a templomban az előadás a főpróba is egyben, mert hogy nincs lehetőségünk arra, hogy külön próbákat csináljunk, hiszen az iskolában mi be lehetünk órát tartani, de egyéb dolgot nem szervezhetünk. És ilyenkor is előfordul az, hogy a gyermek nagyon ígéri, hogy itt lesz, talán még a szülő alá is írja, és nem hozza el a kicsit. Ebben az évben is volt, hogy az utolsó pillanatban kellett átalakítsuk a műsort, mert egy-két gyerek kimaradt belőle, ahol megígérte, hogy itt lesz. A gyülekezeti gyermekmunka épp ezért más. Az itt lévő gyermekek közülünk valók. A gyülekezeti családoknak a tagjai, és nagyon fontos a gyermek istentisztelet alkalma. A két istentiszteleten mindkét alkalommal két-két gyermek istentiszteleti alkalom van, tehát 4 darab. Ezeken az alkalmakon nem csak bibliai történet kerül elő, meg nem csak a szép éneket, hanem nagyon sok játék és kézműves lehetőség is van. Nagyon komoly munkát hitoktatók részéről. Különösképpen, hogy nem egy esetben szolgálnak is közöttünk a gyerkőcök, pár héttel ezelőtt láthatók a karácsonyi műsor, de szolgálnak anyák napján is. Karácsonyi műsor is arról szólt, hogy nagyon komoly színdarabokat tanulnak, ha a gyerekek verseket, énekeket adnak elő. Munka van emögött. Arról beszéltem az előbb, hogy a iskolai hittannál van, úgyhogy a gyerekeket nem hozzák el. Na, itt pedig a csoportok változnak, hiszen az egyik héten a szülők elutaznak, a másikon itt vannak. Nem lehet előre tudni. Így hát ez külön nehézséget jelent, de nagyon jó látni, hogy milyen sok kisgyermek van a gyülekezetben, és így mind a két istentiszteleten más-más műsornak lehetünk folyamatosan tanulni. A gyülekezetben lévő gyerekmunkásoknak nem könnyű a szolgálata. Nagyon-nagyon hálásak lehetünk, és nem mondhatjuk el elégszer, hogy milyen sokat jelent a munkájuk. Szóval gondoljuk csak végig, hogy egy dolgos végig dolgozott hét után ők külön készülnek, és a saját lelki töltődésüket szánják oda, hogy a mi gyermekeink hitben nevelkedhessenek. Nagyon komoly munka van mögötte, és így ők nem tudnak itt ülni közöttünk. Jóval többen vannak, mint az előbbi képen voltak, és köszönet a munkájukért. Illetve fontos megjegyezni, hogy a gyülekezet háttér munkája nélkül sincs gyermekmunka. Jusson csak eszünkbe például a mézesütés alkalma, és külön köszönet azoknak az asszonyoknak, akik délutánok az odaszánnak azért, hogy a kicsiknek a karácsonyi mézes elkészüljön, illetve a karácsonyi fára a dekoráció. A gyerekeknek a táborban is fontos szerepük, ahogy minden más generációnak is. Bölcsödés kortól ifis korig mindenkinek megvan a maga helye. Külön csoportokban vannak, a legkisebbek az óvodában, ott már külön foglalkozások vannak bibliai történetekkel, énekekkel, játékokkal, illetve a hittan csoportok 3 korosztályban vannak az általános iskolások számára. Ők maguk is részt vesznek apró koruktól kezdve a szolgálatban, Mindenek előtt ott vannak az áhítatokon esténként, ahol ők is előadnak egy-egy kis színdarabot, és nem is beszélve a táborgyertő alkalmáról, ahol minden évben nagy-nagy sikert aratnak a kedves történetekkel, amiket előadnak, akár több csoportban is, ahogy a tavalyi évben is tették. A kicsik is részei a gyülekezetünknek, nagyon fontos a jelenlétük. Nagyon fontos az, hogy így együtt végezzük ezt a szolgálatot. És köszönjük szépen itt is valamennyi szolgálattevőknek, illetve a szülőknek, akik fontosnak tartják, hogy a gyerekek az iskolában, hittanoktatásban vegyenek részt, illetve hogy elhoznák őket ide a gyermekisten tiszteletre. Köszönöm szépen!